Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Ma tartják a világi ünnepet, a torkos csütörtököt. Ez azoknak ünnep, akik véletlenül netántán tegnap böjtöltek, és úgy gondolják, hogy ezzel nagy veszteség érte őket, és ma sürgősen igyekeznek ezt bepótolni. Vegyük tudomásul, a böjt az nem elsősorban testi dolog, hanem lelki. Igaz, hogy megvonjuk magunktól a falatokat, de ezt nem azért tesszük, hogy kevesebbek legyünk, hanem éppen azért, hogy többek legyünk lelkileg. Vagyis, hogy ne vonja el a figyelmünket az e világ, éppen erre figyelmeztet a böjt, az ízek meg minden egyebek, attól, ami igazán lényeges és ami igazán maradandó a lelkiektől. Imádkozzunk mindazokért, akik áldozatosan és értelmesen böjtöltek, de imádkozzunk azokért is, akik félre ismerték a böjt lényegét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hadd ragadjam meg akkor az alkalmat, hogy még egy picikét a böjtről szóljak. A böjt valóban arra való, hogy miközben megvonjuk magunktól a falatokat, aközben legyen időnk a lelki falatokra gondolni. Vagyis, hogy táplálékunk legyen, ami belsőleg gazdagít bennünket. Azaz nem elég csak pusztán nem enni, hanem szükség van mellette, ahogy igazi böjt legyen, lelkileg táplálkozni. Az egyház ezt úgy fogalmazza meg a Szent Mise prefációjában, hogy most többet imádkozzunk. Na, ebben benne foglaltatik az is, hogy mire való a böjtölés, mire való az alamizsna, vagy bármiféle fajtája a nagyböjti önmegtagadásoknak. Tehát a lényeg az, hogy lelkileg tartalmasabbak legyünk. Nem öncélú a lemondás, sem ételről, sem pénzről, sem egyébről, szórakozásról, hanem ennek mind éppen az a célja, hogy amit nem időt nem erre fordítunk, azt a lelkünkre fordítsuk. Tehát kérem szépen a nagyböjtöt egyre imádságosabban végezni. Persze nem maradjanak el az ilyen lemondások sem, de az igazi tartalmát ezeknek az fogja adni, hogyha az Úristennel töltekezünk, vagyis imádkozunk, kérleljük, hálát adunk, engeszteljük az Úristen, és akkor lesz jó nagyböjtünk. Még egy tévedés, hogy a nagyböjt arra való, mint egy nyomozó hatóság, hogy összeállítsuk bűnünket, földerítsük, és aztán elkeseredjünk, és keserű harcot vívjunk ellenük. A nagyböjt az ünnepi előkészülődés. A húsvét a mi legnagyobb ünnepünk, és ehhez való előkészület, tehát egy örömteli dologra, éppen ezért örömmel készülünk. Azaz, a nagyböjt az persze hozzátartozik a bűnök levetése, de nem ez a cél mindig az, hogy jó legyünk, a jót gyakoroljuk, a jót vegyük észre, és a jót építsük be az életünkbe. Az pedig nem egy keserű dolog, hanem éppenséggel egy nagyszerű dolog. Tessék szíves lenni tehát a nagyböjtöt nem szórakozással, de mégis örömmel, vagyis az Istenben való örömmel tölteni és fölhasználni. Na, eme szerény bevezetés után, annak idején a hittanárom mindig így kezdte a hittanórát, a feleltetés után, hogy eme szerény bevezetés után, akkor nézzük is, hogy mivel foglalkoztunk egy hete. A hívek általános papságáról beszéltünk, ez jut érvényre a család egyházban, arról meg előtte beszéltünk. A zsinat erről szólva egy különleges szót is használ a hívőkre, amikor azt mondja, hogy ők a Szentlélek által fölkent emberek. Ez a fölkenés elsősorban a keresztségben történik meg, aztán megerősíti ezt és kiterjeszti a bérmálásban való fölkentség. Ez a jóra való fölkentség, az Isten ügyére való fölkentség. Részben kötelezettségeket jelent, hitvalló életre, a keresztény családi közösségre vonatkozóan. És azt is tartalmazza, hogy a hívő tudatosan legyen az egyház tagja, munkálkodjék tehát érte, mint a saját közösségéért. És ugyanakkor jogokat is jelent ez a fölkentség, hiszen az egyház ő érte van, minden egyes hívőért. Ő nem csak hogy tagja az egyháznak, hanem ő alkotja az egyházat, és az egyház működése érte van. Joga van tehát a megszentelődés lehetőségére, a gondos lelkipásztori vezetésre és a krisztusi tanítás megismerésére. Hát ez történik mindig a plébánia keretében. Ma egyébként éppen a plébániáról szeretnék beszélni. Tehát csak ezek segítségével, vagyis a megszentelődés, a vezetés és a tanítás megismerésével tudja teljesíteni minden egyes hívő azt a különleges feladatot, amit Jézus Krisztus rábízott mindenkire, hiszen valamennyünket tanúságtévőknek küld a világba, és ezzel azt is akarja, hogy hirdessük, illetve tanítsuk Jézus Krisztus igazságait ebben a világban, ami egyre távolabb esik Krisztustól. Nekünk kell közelebb vinni, vagyis mi vagyunk a kovász, kell, hogy átjárjuk ezt a világot. Hát akkor nézzük a mai témánkat, ami pedig a plébánia, mint a helyi egyház. Ahhoz, hogy a családokból felépülő egyház jól működhessék, összefogó közösségekre is szükség van, és ilyen összefogó közösségek a plébániák. Mondhatnánk, hogy az egyház nem más, mint a plébániák rendszere. Ezek létrejött az egyház növekedésével szükségszerűen bontakozott ki. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy az üldözések elől a hívők szétfutnak a világba, jól teszik, végül is nem szükségszerű, hogy mindenki meghaljon Krisztusért, élni is kell Krisztusért, és ezáltal ők, ahová eljutottak, ott újabb kis közösségeknek a magjai lettek, amelyek aztán megerősödtek, fejlődtek, és ezáltal mint egy helyi közösségek alakultak, amiket ma plébániáknak nevezünk. A Szentírás tehát világos képet fest mindenről, vagyis Isten akarata nyilvánult meg ebben. A rosszat, az üldözést jóra fordította az Úristen, az egyház növekedését, nem pusztulását, hanem éppen növekedését hozta mindez. Vagyis az egyház ilyen módon Isten akaratának engedelmeskedve létrehozta azokat a helyi közösségeket, amelyeknek aztán már helyi szinten kellett a megszentelést és a tanítást végeznie. Na ebből alakultak ki ezek az apró kis szervezetek, a különféle plébániák egy-egy faluban, egy-egy városban, vagy egy-egy városban több is. Ezért rendeltek az apostolok ezeknek az élére fölszentelt embereket, vagyis papokat, akik így részt kaptak az püspökök krisztusi, vagyis az apostolok püspöki hatalmából, hogy aztán ezzel helyben segítsék a hívőket, akár a megszentelődésben, akár a krisztusi életben, hiszen vezetők lettek, és tanítók is egyszeres mind. A plébániák létrejötte, világosan megmutatta, hogy ezeket a közösségeket nem valamiféle emberi kapcsolat tartja össze, hanem a Krisztusba vetett hit. Tehát ezek nem klubok, nem valamiféle egyletek, hanem ez az egyház, aminek a hit az alapja. A különbözőségek ellenére is így tudtak egy növekvő, nagy közösséggé formálódni, amit úgy nevezünk, hogy Anyaszentegyház. Hálásan köszönjük a kedves hallgatók, Mária Rádiót kedvelők mindenfajta segítségét, imádságot is, anyagiakat is. Isten fizesse meg a jóságukat, azzal is, hogy megtartsa a buzgóságukat ezekben az ügyekben. Vagyis továbbra is számítunk a kedves hallgatók, hívők imádságaira, mert hiszen végül is a Mária Rádió állandóan kell, hogy nem újdonságokat, hanem mindig megújulva hirdesse az evangéliumot. Ez pedig csak is a Szentlélek segítségével történhet. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy tudjunk szólni, legyen érdemes beszélnünk, vagyis ez a beszéd eljusson a hallgatókhoz. Ez pedig hát ebben a világban anyagi kérdés. Kérjük szépen, hogy a nagybőti alamizsnálkodásban ne tessenek megfeledkezni a Mária Rádióról sem. Rászorulók vagyunk magunk is, de ezzel egyszer, mint szolgálunk is a kedves hallgatóknak, remélhetőleg jó hírrel, magával, Jézus Krisztussal, az ő tanításával. Aki ilyen ügyekben szeretne érdeklődni, az a 061 373 07 01-es telefonszámot tárcsázza. Akinek pedig hittani kérdése van hozzám, az a 061 374 09 04-es telefonszámon fog megtalálni 10 óra 35-ig. Utána már zárás van, mert át kell adni a stúdiót egy másik csoportnak, tehát nem tudunk később már telefont fogadni. Most azonban visszatérünk, tehát a plébániák apró közössége alakítja ki az egyházat. Amikor a plébániák megalakulnak, akkor azt kell mondani, hogy nem valamiféle új dolgot talált ki az egyház, hanem azt, ami társadalmilag, politikailag már megvolt, és olyan magától értetődő, hogy az emberek közösségekbe szerveződnek egy-egy falu vagy város közösségébe. Na, pontosan ezt használta föl az egyház is. Nem lopta el ezt az eszmét, hanem magától értetődő volt, hogy akik egy helyen laknak, akkor azok egy közösséget alkossanak, vagyis ebből fejlődött oldalágként a lelki közösség, és aztán ezt nevezzük plébániának. Ilyen módon tehát ezekből a társadalmi közösségekből aznak a szervezetét vagy létezését fölhasználva alakult ki az egyházi közösség. A kettő azonban nem egy és ugyanaz, hiszen teljesen más az összekötő elem is, és teljesen más, amivel foglalkozik. Egy-egy falu, város önállósága hitközösségében is egybeolvadt és megmutatkozott. Vagyis ezáltal az egyház és ez a Szentlélek műve nem felaprózódott, hanem éppen, hogy egy nagy egységbe tudott formálódni. Ebben valami isteni vonást kell fölfedeznünk, hiszen általában az emberi közösségekre a széthúzása jellemző. Gondoljunk csak a bábeli torony építésére. Krisztusi közösségekre viszont éppen az összetartozás és az egységbe tömörülés a jellemző. Ahol nem ez történik, akkor ott az nem igazi krisztusi közösség. Tehát itt az egység valósul meg. Nem véletlen egyébként, hogy Szent Péter is, meg Szent Pál is a leveleikben egy nagy épület apró köveiről beszélnek, amelyek mégiscsak egy hatalmas, Isten dicsőségére szolgáló templomot alkot. Egymásra épülünk, egymáshoz illesztődünk, és ezáltal az Isten dicsőségét tudjuk szolgálni. A helyi közösségek az egész világ közösségévé válnak magában az Anya Szent Egyházban. Vagyis az Isten megdicsőítésének szándéka és a megszentelődésre való törekvés tartja egyben igazán ezt az épületet. Tehát itt nem valami szervezeti egységről van szó, mert így vagy amúgy különben nem állnak velünk szóba, hanem itt egy belső egység, belső igény az, ami az egységet adja, hogy én, aki Isten hívő vagyok, meg akarom dicsőíteni az Úristen, hogy én, aki Isten hívő vagyok, szeretnék egyre hasonlóbb lenni hozzá, vagyis szeretnék megszentelődni, és ebben éppen ez a közösség tud engem segíteni. Remélhetőleg ez így is van. És akkor közbevetőleg mindjárt hadd mondjam, hogy a nagyböjt arra is alkalom az ember számára, hogy felfedezzem a plébánia közösségét. Vagyis, ha járok rendszeresen templomba, ez még nem minden. Most a nagyböjt idején lehet az első lépés megtenni egyéb közösségek felé. Például, gondolom, minden plébánián hirdetnek nagyböjti lelki gyakorlatot, hogy az ember erre szakít időt, elmegy arra a lelki gyakorlatra, és akkor többekkel megismerkedhet, többekkel összefut, akikkel a vasárnapi szentmisén is szokott találkozni. Hát, ha van egymás számára mondani valójuk. Ha ez megvan, akkor már könnyebb lesz a plébánia egy-egy közös megmozdulásában is részt venni, legyen az akár zarándoklat, akár templomtakarítás húsvétra, vagy bármiféle egyéb megmozdulás, ünneplés. És így szépen az ember bele tud illeszkedni a plébánia közösségébe. Vagyis ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem tegyünk is ezért, hogy legyen hol és legyen kitől hallanunk az igét. És ez egy nagyszerű, nagybőjti célkitűzés. Na, minden esetre visszatérve magához a plébániai közösséghez, ennek a lehetőségét az apostol utód püspök adja meg, azt, hogy a helyben tudjak megszentelődni, helyben tudjak Krisztusról egyre többet megtudni. A hajdani 12 ma a püspökök testületében mutatkozik meg. Ugye a Szentírás nem egyszer beszél úgy az apostolokról, vagyis erről a testületről, hogy a 12. Hát manapság már, hál' Istennek, az egyház úgy megnövekedett, hogy nem 12-ről van szó, ki tudja hányszor 12, de hát a püspökök azok, akik ma ezt a 12-nek a testületét alkotják, és ehhez vagyunk mi hozzáillesztve, vagyis ők azok, akik biztosítják számunkra helyben a megszentelődést és a tanítást. Éppen ezért a részegyházaknak vannak vezetői, a püspök által kinevezett plébánosok. Az érdekesség, az az érdekesség adódik egyébként, hogy a plébánia alulról is, meg felülről is szerveződik egyszerre. A hívő közösségnek a lelki igénye követeli meg, hogy törődjenek velük. Ugyanakkor fölülről pedig a püspök látva ezt az igényt szépen megszervezi a plébániát. Tehát alulról mutatkozik egy vágy, fölülről pedig ennek a kielégítése, hiszen éppen ez a püspök feladata, mint apostol udót feladata, és ezáltal jön létre a plébániai közösség. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a püspök elrendeli, hogy már pedig itt legyen plébánia, ha egyszer nincsenek hívők. Hiába akarja, hogy legyen, ha egyszer nincs, aki élteti azt a plébániát. De hasonlóképpen is hiába próbál élni a hívő közösség, ha nem kap hozzá olyan segítséget, aki ezzel az élettel el tudja őt látni. Hát, sajnos manapság éppen a leépüléseket látjuk éppen nyugaton, amikor plébániák szűnnek meg, és templomokat zárnak be. Hála Istennek, hogy nálunk ez még így nincs. Olyan szempontból már baj van, hogy egy-egy plébánosra több plébánia is tartozik, tehát kevés hozzá a pap. De hát a magyar egyház igyekszik megőrizni a plébániák rendszerét, nem felbomlasztani, hanem hát ha kinnal keservel is, de jól ellátni, hogy a megszentelődés alkalmai ne kevesbedjenek ebben az országban. A plébániai közösségben valójában nem a közös hit az igazi formáló erő, hanem a közös Isten tisztelet. Ahogyan a zsinat is fogalmaz, hogy az oltári szentség, ami életünknek a középpontja. Ezt nézhetjük egyénileg is, és ezt kell néznünk közösségileg is. Vagyis a mi közösségeinket igazán az oltári szentség jellemzi, a köré gyűlnek, a szent mise köré gyűlnek. Maga Jézus Krisztus szervezi tehát ezt, és tartja fönn ezeket a közösségeket, amelyeknek középpontjában tehát ilyen módon az eukarisztia áll. Ha most a készülődő eukarisztikus világkongresszusra gondolunk, annak jelmondatára, minden forráson belőled fakad, akkor ezt bizony értelmezhetjük nem csak egyéni életünkre, hanem magára a közösségre is, tehát a plébániára is. A plébániában is érvényes, hogy minden forráson belőled, vagyis az oltári szentségből fakad. Tehát az egyén megszentelődésének is ez a forrása, mint ahogyan a közösség életének, fennmaradásának, megszentelődésének is az oltári szentség a forrása. Hadd idézzem aranyszájú Szent Jánost. Nyugodtan mondható, hogy ez is egy aranymondás tőle, amikor azt mondja, otthon nem tudsz úgy imádkozni, mint a templomban, ahol összegyűlik a sokaság, és egy szívvel kiált Istenhez. Itt valami több van jelen, a lelkek egysége, a szívek összhangja, a szeretet köteléke, a papok imádságai. Hát kérem szépen, ettől tömörebben megfogalmazni nem lehet. Ezt általában a mindennapokban úgy szokták mondani, hogy akit énekel, az kétszeresen imádkozik, márpedig ugye a közösségben könnyebben megy a szentének éneklése, tehát ez mintegy a közösség javára szolgál, kell is, hogy használjuk. De hát itt azt mondja, ez a lelkek egysége, tehát akikkel a hit szempontjából egy húron pendülünk, akikkel közösségben vagyunk, akiket lelkileg támogatunk is, mert hiszen egy titokzatos testtagjai vagyunk, éppen ezért összedolgozunk, hát azzal, azokkal találkozunk az eukarisztia előtt. A szívek összhangja, hiszen valamennyien a szeretetet próbáljuk gyakorolni, ha nem is mindig sikerül, de hiszen Jézus Krisztus parancsához igyekszünk alkalmazkodni. A szeretet köteléke, vagyis itt nem ellenfelek találkoznak, hanem éppen olyanok, akik egyfelé tartanak és egymást segítik. A papok imádságai, hát ez igazán a szolgálat, a papnak akár a szentmise áldozat bemutatás, akár a zsolozsma, annak célpontja elsősorban mindig a hívő közösség, a plébániai közösség. Ezek alapján bátran mondható, hogy valami komoly hiba van az olyanok vallásosságában, és ezt időzéjjelbe téve mondom, akik hívőnek mondják magukat, de az egyházhoz távol maradnak. Majd én imádkozom magam, mondja az illető. Aki nem tudna, aki tudna menni a templomba, de mégsem megy, az bizony csak bitorolja a hívő elnevezést. Ez ugyan nagyon erős kifejezésnek tűnik, de azért gondoljunk bele, hogy ezzel éppen magát a közösséget tagadja meg, vagyis most már a titokzatos test képét fölhasználva kilép a titokzatos testből. Hát akkor miért állítja magáról, hogy ő hívő, mintha ebbe a testbe tartoznék? Oda kellene természetesen a keresztségnek az eltörölhetetlen pecsétje égeti őt, oda kellene tartoznia, de de facto ezt ő megtagadja azzal, hogy nem, én majd imádkozom magamban, elég nekem az is. És ezzel a közösséget is elveti, nem is beszélve magáról az eukarisztiáról. A hívők nem tudnak, nem is szabad, hogy maguknak misézzenek, ilyen nincs. Hát ha egyszer nincs tápláléka, az Úr Jézus világosan beszél, aki eszi az ember fia testét, az él, abban lesz élet, aki nem eszi, nem issza az ő testét, vérét, abban nem lesz élet. Hát akkor hiába próbálkozik imádkozni, az csak önáltatás lesz, de nem pedig mennyet nyitogató imádság. No tehát, tessék szíves lenni a plébániai közösséget úgy venni, mint éltető közeg. Ott az ember érezze magát otthon, még ha vannak kevéssé szimpatikus személyek is ebben a közösségben, nem ez a lényeg, nekünk nem oldalra, hanem fölfelé kell néznünk az Úr Jézusra. Egyébként igen érdekes az egyházjog definíciója magáról a plébániáról. Ezt mondja, a plébánia a Krisztus hívőknek a részegyházon belül állandó jelleggel megalapított közössége, amelynek lelkipásztori gondozását a megyés püspökök felügyelete alatt plébánosra bízzák, aki annak a közösségnek a pásztora, vagyis saját papja van, és ezt meg is kell becsülni, na meg fel is kell használni. Tehát szeressünk a saját papunkhoz fordulni a lelki ügyeinkkel. A másik pedig azt mondja, hogy a részegyháznak állandó jelleggel megalapított közössége. A részegyház az az egyház megye a világegyházon belül, tehát ezt így szokták definiálni, az a részegyház, és ezen belül pedig a plébánia a még kisebb részecske. Az egyház tehát olyan, mint egy málnabokor. Az ember néz egy kis málna szemet, az is több részből tevődik össze. Mindegyikben ott van egy kis magocska, és ezek egyben nőnek, és így adják ezt az ízletes gyümölcsöt. Na de aztán ezek a málna szemek kis bokrétában teremnek a bokron, és akkor ezt mondhatjuk nyugodtan az egyház megyének, és az egész málna bokrot pedig magának az egyháznak, amely ízes gyümölcsöket tud teremni. Sajnos, hogy manapság a málna egyre ritkább. Hajdan voltam Szobon káplán, akkor ott még sok málna termet, ma úgy tudom, hogy már alig, pedig az milyen finom. Főképpen ahogyan ők tudták készíteni a málna szörpöt. Na, kérem szépen, visszatérve most már magához, a plébániához. A plébánia tehát a család egyház közössége, amely egybe tartozik az egyház megye közösségével. A család egyház és a plébánia között azonban lényeges különbség van. Mégpedig a plébánia adja azt a megszentelő és éltető erőt, ami a család egyházban gyümölcsöt hozhat. És itt megint vissza kell utalnom az oltári szentségre. A plébánián van a szentmise, és a szentmiséből merítjük az erőt, hogy aztán otthon a családunkban megfelelően tudjunk vallásosan, azaz Krisztus hívően viselkedni, nevelni, beszélni, cselekedni. Tehát ilyenfajta megszentelés ugyan valamilyen módon megvan a családegyházon belül is, hiszen például a házasság szentsége által a szülők megszentelik egymást, megszentelik a gyermeküket, de ehhez az igazi erőt a plébánia adja, ahol az oltári szentség által tudunk igazán megszentelődni, illetve ebből erőt meríteni. Ezt kell aztán kiárasztanunk a családegyházon belül. Vagyis nyugodtan mondható így is, hogy a plébánia mint egy tankolóhely, ahol szívjuk az energiát, hogy aztán ezt a családegyházon belül föl tudjuk használni, és az jól tudjon működni Isten kegyelméből és kegyelmével. A családegyháza plébánia nélkül értelmetlen, ahogyan egy-egy sejt is önmagában semmi sem. Ha kiszakítanak egy sejtet a testből, jó, az van ugyan, csak éppen semmire se jó. Ha önmagában marad, akkor nem tud igazán funkcionálni. A test szervezetében van egy-egy sejtnek a szerepe, és ott van értelme a létezésének, a működésének. Pontosan így van ez a család egyházzal is. Önmagában egy család egyház az nagyszerű dolog lehet, csak éppen nem tudja azt a funkciót elérni, amit kellene. Ehhez szükség van a plébániára, amely egybe fogja és amely beléjük árasztja azt a lelki erőt az oltári szentség kapcsán, ami igazán élteti és megszenteli őket. Azt mondtuk a múltkor, hogy a család egyház bizonyos mértékig leképezi magát az egyházat. Hát az csak félig meddig igaz. Igazi leképezése a család egyházak egy-egy plébánia közössége. Itt történik meg igazán a hit átadása és az éltető szervezet megerősítése az oltári szentség által. Tehát a legfontosabb tevékenység egy-egy plébániának az eukarisztia megvalósítása és kiosztása, magyarul a szentmise. Az egyházközség liturgikus élete tehát nagyon-nagyon fontos az egyes személyek, az egyes családok életében is. El ne felejtsük, szentmise nélkül nem tudunk igazán szentségi életet élni. Gyorsan még két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy ma kezdődik nálunk a Jópásztor lelkészségen, 8. kerület Kálvária tér 22, a turini lepelről szóló, illetve annak kapcsán elmélkedéseket adó lelki, nagyvölgyi lelki gyakorlat. Ez 6 alkalomból áll. Az este 6 órakor kezdődő szentmise végén történik mindez, benne a kápolnában. Szeretettel várunk mindenkit. Mint ahogyan a pestieket különösképpen hívjuk péntekenként délután 3 órára a Koszorú utca sarkán lévő úti kereszthez. Ilyen még egy világvárosban nincs, mint nálunk Budapesten, hogy Plé Krisztus álljon a város közepén, és az imádságnak a helye vagy alkalma legyen. Hát a Nagybőjtben arra használjuk föl, a város misszió részeként lássanak imádkozni másokat az arra járók, és hát ha fölbuzdulnak maguk is. Volt már olyan, aki önként beállt közénk, és imádkozott velünk együtt. Ez minden nagybőjti pénteken délután 3 órakor történik, tehát a 8. kerület Koszorú utca, és a Mátyás tér sarkán lévő keresztnél. Szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen a figyelmet. A befejező imádságunk Granadai Szent Lajostól való, és kérjük a nagybőjti buzgóságunk megőrzését általa. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágíts ki szívünket, hogy téged befogadhasson. Illess bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged, benned megpihenjünk és veled egyesüljünk, mint ahogyan egyek a tagok a testben a fejjel, és amint egy a szőlővesző a tőkével. Engedj a te erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, még csak el nem jutunk szent színed látására. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.